Túlsoki Dánielt, az AI Motive termékmenedzserét szeretném köszönteni a Pulcon Podcast adásában.
Hello!
Hogyan indult az AI Motive, és hogyan váltatok Európa legnagyobb tőkét bevonzó önvezető software cégévé?
Cég az 2015-ben indult, és egy magyar sorozatvállalkozó most már alapított a Kisonti László, akinek korábban volt egy cége, amely alapvetően a hardverek benchmarkolására készített szoftvereket. Ez viszonylag egy ilyen nis piac, viszont az összes nagy chipgyártó cég közül szinte mindegyik ezt a benchmark szoftvert használta. Ez volt az első informatikai cége, és ez viszonylag nagy sikert futott be. És 2015-ben az egyik ügyfelük jelentkezett, hogy lenne egy ilyen autós projekt, amiben lenne szó akár önvezető funkciókról is. Innen jött ez az egész ötlet, és egyébként pont 2015 körül indultak be ezek az önvezető autós startupok, tehát ott viszonylag ez az ötlet, ez így jókor, jó időben jött. Úgy indult az egész, hogy készítettek egy demót, ami a Hungaroringen tudta, tehát egy algoritmus volt, ami a Hungaroringen tudta az autót tulajdonképpen emberi beavatkozás nélkül körbevezetni. Ez hozta be aztán az első befektetést, és akkor onnan, ahogy egyébként ez az egész, hát most már iparág elkezdett bővülni, meg egyre több cég jelent, meg egyre több tőke áramlott az iparágba, kezdett el nőni maga a cég is. Tehát tulajdonképpen így indult 2015-ben, most már 7 éve.
Amikor elindult az egész az autóval, akkor utána gondolkodtatok-e például más irányokba, vagy mindig is az autó volt a fő irány?
Tehát alapvetően már a kezdetektől fogva a személyautó volt a fókusz. Egyébként a mai napig jönnek megkeresések például mezőgazdasági cégektől, vagy katonasági cégektől, vagy kamionos cégektől, hogy szeretnénk-e, vagy hogy lenne erre igény, hogy azokban az iparágokban is önvezessen az adott jármű. Viszont technológia oldalról is, hogyha mindenkit ki akar szolgálni, akkor így nagyon szétforgácsolódna, úgyhogy a mai napig az maradt a fő irányvonal, hogy személyautó, de alapvetően akár ilyen kamionos vagy offroados irányba is el tudnánk menni, ez inkább egy stratégia választás kérdése.
Amikor kiválasztottátok ezt az irányt, akkor milyen terméket fejlesztettetek hozzá, vagy hogyan jöttek a termékfejlesztések egymás után?
Alapvetően most 4 termékünk van. Az első ugye maga az önvezető szoftver volt, ami ugye azt tudja, szoftver, és akkor különböző funkciókat a vezetés során automatizál. Ehhez párosult egy szimulátor. Ez úgy kell elképzelni, ez egy virtuális környezet, mint valami szebb grafikájú számítógépes játék, így tudnám nagyon érthetően elmondani, amiben alapvetően forgalmi szituációkat tesztelünk, illetve tudunk modellezni, egyébként viszonylag szép grafikával. És ez arra jó, hogy a szoftvert magát, mikor elkészül egy új release, akkor először a szimulátorba teszteljük le. Van egy lista teszt, amin át kell mennie, és hogyha ott van bármiféle probléma, akkor arról egyből jön egy visszajelzés a fejlesztők fele, ezt kijavítják, újra lefuttatják, és hogyha átment, akkor mehet egyáltalán be a kocsiba az a szoftver release, és csak utána mehet ki az utakra. Tehát ez a szimulátor, ez arra jött tulajdonképpen, hogy magát a tesztelési folyamatot tudod sokkal gyorsabban, és ezáltal költséghatékonyabban, és nem mellesleg biztonságosabban megcsinálni. Ami egyébként az önvezető funkcióknál nagyon fontos, mert egy-egy funkció elemet is, tehát tulajdonképpen több 1000 vagy 10 000 kilométer óra lenne letesztelni. Ez a szimulátor a második termék. Ez egyébként először egy belsős túl volt, aztán azt láttuk, hogy lenne erre, mint külön termékre is igény a piacon, így 3 éve tulajdonképpen külön termékként is elkezdtük értékesíteni. A harmadik termék az egy hardware IP-nak hívják. Tulajdonképpen annyi a sztori mögötte, hogy ahhoz, hogy egy szoftver tudjál futtatni, kell neked valamilyen számítógép, kompjúter. És azt láttuk, hogy sokan a GPU-kon, ugye ez a Graphics Processing Unit alapú kompjútereken próbálják ezeket az önvezető szoftvereket futtatni, ami egyébként alapvetően jó, csak nem kellően specifikus, ezáltal lehet, hogy mondjuk sokkal több energiát igényel az, hogy lefusson a szoftver, mint amennyit lehetne, és azért ez nagyon fontos, hogy hány wattos az az adott chip egy autóba. Tehát minden watt tulajdonképpen egy plusz költségforrás. Az volt az ötlet, hogy hát ha nem találunk ilyet a piacon, akkor találjunk ki egy olyan neurális háló gyorsító chip IP-t, amit aztán hardveres cégek, tehát chipgyártó cégek tudnak tőlünk tulajdonképpen megvenni, tehát mi nem gyártunk chipet. Ők ezt licenszelik, beültetik a csipjükbe, legyártják a csipet, és akkor tulajdonképpen ezeken a csipeken aztán tud futni a szoftverünk. Ez az AI-ver, ez a harmadik termék. És akkor most az elmúlt hónapokban jöttünk rá, hogy van megint csak egy olyan belső használatú folyamatunk túlunk, ami érdekes lehet mások számára is, ez az AI data. Tulajdonképpen az egész szoftverfejlesztéshez nagyon sok adatot kell gyűjteni, feldolgozni, szelektálni, annotálni, ez azt jelenti, hogy... De tulajdonképpen itt az adatgyűjtésnél azt értjük, hogy van egy autó, ami fel van szerelve kamerákkal, radarokkal, különféle szenzorokkal, kimegy az útra, és erről felvételt készít. Majd ezeket a felvételeket frémenként, tehát képkockánként felannotáljuk, hogy bejelöljük, hogy itt egy autó, itt a szabadon utazható út, ez egy fa, gyalogos, stb. Ezt hívjuk adatnak, és ez kell ahhoz, hogy a szoftver maga meg tudja tanulni, hogy vezetés közben mi van körülötte. El tudjátok valószínűleg képzelni, hogy rengeteg-rengeteg adat kell ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen szoftver komponens, aztán egy tömeggyártott autóba belekerüljön. Tehát itt több tízezer órányi felvételről beszélünk. És hát ezt erre két, vagy hát eddig egy megoldás volt a piacon, vannak adatfeldolgozó, annotáló cégek, akik tulajdonképpen egyébként humán erőforrással, olcsó munkaerővel, kézzel felannotálják ezeket a képeket, de ez egyrészt időigényes, másrészt viszonylag drága, tehát itt mondjuk több 10 millió, vagy akár 100 millió dollárról is tudunk beszélni. Mivel, hogy erre nem feltétlen volt nekünk elég erőforrásunk, ezért elkezdtük azt kitalálni, hogy hogy lehetne ezt valahogy máshogy megoldani, és akkor erre találtunk ki olyan folyamatokat, meg megoldásokat, amivel viszonylag gyorsan tudunk adatot gyűjteni, azt automatikusan humán beavatkozás nélkül felannotálni, majd tanító adatként felhasználni a szoftver számára, és ezzel ezt a több 10 millió vagy akár 100 millió dolláros költséget tulajdonképpen néhány millió dollárra le tudjuk redukálni egy ilyen programnál, ami egy nagyságrendi különbség. És egyébként azt látjuk, hogy erre most nagyon nagy igény van, tehát néhány hónapja jelentettük be ezt, mint új termék, és most az egyik legsikeresebbnek tűnő, ugyanis a nagy autógyártók is eljöttek, hogy igen, az adatgyűjtés és feldolgozás az egy elég fájdalmas és költséges pont, és ezzel tudunk talán egy megoldást nyújtani nekik, hogy ezt az egész pipeline-t licenszeljük nekik. Tehát most a kérdésed az volt, hogy mik a termékek, tehát tulajdonképpen négy termékünk van, az AI Drive az önvezető szoftver, az AI Sim a szimulátor, AI Ver a hardware IP, és AI Data az pedig ez az adat feldolgozó és gyűjtő platform.
És a hosszútávú vízióba vagy misszióba az a cél, hogy legyen igazából egy önvezető autótok, vagy inkább az, hogy legyen sikeres termékek, vagy ezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz?
Ugye autót mi nem fogunk gyártani. Az a koncepció, hogy mi eszközöket gyártunk arra, hogy a különböző vezetés automatizáló funkciókat aztán a tömeggyártott autókba lehessen implementálni. Egyrészt mi tudjuk adni a szoftvert is, meg a hozzátartozó különböző eszközöket, toolokat, akár hardware IP-t is, amivel ez könnyebbé és gyorsabbá tehető. És egyébként azt látjuk, ez egy érdekesség, hogy ugye most az AI Motive egy több mint 200 fős cég, a mérnöki kutatás az Magyarországon van, nagy autógyártó cégek, szinte mindegyike próbál szoftverfejlesztő csapatot házon belül kiépíteni, viszont ők ugye más logikák mentén gondolkodnak, ugye ezek nagyon nagy cégek, több tízezren vagy akár százezer ember is foglalkozik, vagy dolgozik egy-egy ilyen nagy autógyártó cégnél, és náluk ez a szoftverfejlesztés kevésbé tud annyira agilisan megtörténni, mint nálunk, illetve a másik, amit az előbb is említettem, hogy néha mi beleütközünk erőforrás hiányba, ezért kevés emberrel és kevés pénzből kell jó megoldásokat kitalálni, míg ugyanez az erőforrás hiány nem feltétlen van meg egy nagy cégnél, és cserébe azt is látjuk, hogy évek óta próbálkoznak, de hogy még a végső megoldást ők se találták meg, ezért aztán van, hogy visszajönnek hozzánk, hogy szeretnének erre vagy arra megoldást, és akkor erre próbálunk lőni.
És akkor a piacot így egészében ti hogyan látjátok? Mert vannak igazából mondjuk ezek a frissebb, igazából szinte startupok, mint mondjuk akár a Tesla, ugye a Cruise, vagy mondjuk a Waymo, és vannak ugye a nagyobb cégek, mint mondjuk a Mercedes, vagy az ilyen régebbi cég, mint a Mercedes, a BMW, És ugye vagytok ti, hogy ebbe a területbe igazából őket, vagy hogyan látjátok?
Én úgy osztanám fel a piacot, hogy igen, vannak a tradicionális autógyártó cégek, Volkswagen, Mercedes, Toyota, amiket említettél. Ezeknél azért általában van valamiféle technológiai fejlesztés is, valamelyiknél intenzívebb, például a Daimler vagy a Toyota, van olyan, akinél lesz kevésbé. Aztán vannak ezek az önvezető technológián dolgozó startupok. Ezt egyébként mi ketté szoktuk osztani, van egyrészt ez a robotaxi típusú startup, mint például a Waymo vagy a GM Cruise, akik tulajdonképpen egy szolgáltatást akarnak adni, aminek az a lényege, hogy egy autót felszerelnek drága szenzorokkal, és ezzel azt el tudják kérni, hogy városi környezetben sofőr nélkül tudnak adni egy taxi szolgáltatást. Ugye itt a modell az, hogy van nekik egy egyszerű nagy befektetés, sok szenzor drágán megvesznek, az cserébe fel tud dolgozni minden, nagyon erős számítógépek vannak benne, nagyon nagy energiafelvétellel, viszont tulajdonképpen azzal, hogy kiveszik a sofőrnek a költségét, ez megtérül, ez a modell. Viszont ez technológiailag meglehetősen nehéz megvalósítani, ez abból is látszik, hogy ők is 15 óta a piacon vannak, viszont a mai napig nem tudsz még robotaxiba beülni sehol se, Amerikába se. Tehát még azért itt azt látjuk, hogy van tér nekik is a fejlődése. És akkor vannak egyébként kevesebben olyan cégek, mint az AI Motive, akik nem robotaxi szolgáltatást akarunk adni, hanem szoftvereket és eszközöket, amivel egyébként ezek a nagy autógyártó cégek tudnak mondjuk egy önvezető szoftvert beletenni a tömeggyártott autójukba. Illetve a másik érdekesség, hogy nem csak mi vagyunk itt új belépők, hanem az elmúlt években több elektromos autó startup is, mint például. Egyébként a Teslát itt nem is sorolnám ide, mert ők azért technológiában az élen járnak, az önvezető szoftver fejlesztésében is, ők is fejlesztettek maguknak saját chipet, pont azért, mert hogy ugye nem találtak megfelelőt a piacon, de ilyen például a Lucid, a amerikai, a Rivian, ők is amerikaiak, Nikola, Japánban ilyen például a Sony, más egyéb cégek is vannak, akik vagy tisztán elektromos autókat akarnak a piacra vinni, vagy egy nagy elektronikai cég, és azt gondolják, hogy ez egy érdekes piac, ezért indítanak egy ilyen projektet is, mint például a Sony, vagy talán majd az Apple is ilyen lehet. És egyébként ezeknél a cégeknél is azt látjuk, hogy mindent nem tudnak maguk megoldani, és ezért is volt az, hogy a Sony az például az AI Motive-val szerződött le, ez másfél éve volt bejelentve a Vegas-i CES-en, hogy mi vagyunk nekik a beszállítójuk. Tehát tulajdonképpen mi több szegmensnek is tudunk szállítani, annak függvényében, hogy mely cégek azok, akik hajlandóak ilyen technológiában külső beszállítókat foglalkoztatni, mert egyébként nem mindenki.
Akkor ennek a versenynek a végén, akkor ti mit prediktáltak, hogy akkor mondjuk a Tesla ilyen jár, és akkor hogy ő esetleg, aki ezt dominálni tudja, és a tradicionális cégek akkor ti, vagy valaki más szoftvercégnek a segítségével tudják csak a versenyt felvenni, vagy akkor nekik házon belőle esélyük sincsen?
Hát reméljük, hogy velünk. Reméljük, hogy velünk. Egyébként tehát ez a modell, ez az, amit célzunk, hogy vagy az új belépők, akiknek gyorsan kell segítség, hozzánk jönnek potenciálisan, vagy a régiek, akik rájönnek, hogy kicsit le vannak maradva az önvezető technológiában, de szeretnének felzárkózni mondjuk egy Teslához gyorsan, akkor nekik is tudunk segítséget nyújtani. Tehát tulajdonképpen mi beszállítóik lehetünk mindkét típusú cégnek.
És ugye mindenki a level 5-ös autó ilyen szintet várja, hogy már tényleg csak be kell ülni, házhoz lehessen rendelni az autót és vezessen, hogy ti ezt mikor prediktáljátok, vagy ezzel mi az, ami szerintetek várható?
Ezt nem látjuk magunk előtt a közeljövőben. Egyébként valaki az interneten rákeres, hogy 2015-ben milyen jóslatok voltak, hogy mikor lesz itt a teljes önvezetés, akkor azt fogod találni, hogy 2018, 19, 20, 21, 22-re már ez jelenlévő technológia lesz, aki ezt nem tudja, az lemaradt. És most itt vagyunk 2022-ben, és még most is azt mondjuk, hogy azt, hogy tulajdonképpen kormány sincs már az autóba, ezt nem tudjuk, hogy mikor tud megvalósulni. Esetleg kis zárt területeken, mondjuk egy repülőtéren ez lehet, de az, hogy mondjuk minden úton ilyen autók közlekedjenek, ez még szerintünk évtizedek kérdése. És egyébként az AI Motive már a cég alapítás óta is sokszor a piaci mondásokkal szembe menve állította azt, hogy ez nem lesz ilyen ugrásszerű néhány éven belül bekövetkező trend, hanem sokkal inkább egy ilyen fokozatos átalakulás lesz, és úgy látjuk, hogy most így is van, mert hogy csak nagyon-nagyon lassan kerülnek be a tömeggyártott autókba újabb és újabb funkciók, és egyébként a gondolat zárásaként, tehát ugye 15-ben azt mondták, hogy mondjuk 20-ra már lesz level 5-ös automatizált szoftver, most ott tartunk, hogy májusban a Mercedes elsőként jelentette be, hogy lesz L3-as funkciója, amit pont mielőtt készültem az útra hozzátok, olvastam el, hogy ez tulajdonképpen 0 és 60 km per óra között autópályán nagy forgalmi szituációba tudja átvenni a vezetést, és ez L3.
Igen. És ezt mennyire látjátok gimmicknek? Mert például beletjelentve, hogy level 3, mindenki azt, hogy tényleg ők az elsők, akik be tudták jelenteni. Igen, de tökéletes időjárási körülmények között, tökéletes felfestésekkel, tökéletes ez az amaz, és körül minden más esetben egy átkai vagy a sofőr. Tehát ez mennyire level 3?
Hát igen, definíció szerint az, de az, hogy egyébként tényleg ez mennyivel teszi kényelmesebbé a vezetést, ez egy jó kérdés. Tehát azért nem gondoljuk azt, hogy ez már itt most az a nagy jövő, amire számítottak. Azt gondoljuk, hogy azért itt még van tér a fejlődésre.
De akkor ti is azt mondjuk látjátok, hogy ha nem is néhány éven belül, néhány évtizeden belül, akkor eljött az tényleg a robotaxiknek a kora, amikor még az embereknek nem is lesz feltétlenül szükséges saját autóra, hanem tényleg csak házhoz rendeli szinte mindenki.
Igen, de azért az fontos, amit említettél, hogy mik a környezeti tényezők. Tehát az, hogy mondjuk egy autópályán tudsz közlekedni egy autopilot szoftverrel, ami követi az előtted lévő autót, sávot vált, kielőz, visszamegy esetleg, átmegy egy másik autópályára egy kereszteződésbe. Ez egy jóval-jóval egyszerűbb helyzet, vagy megoldandó helyzet a szoftver számára, mint az, hogy mondjuk egy városi közlekedésben, ahol vannak különböző kereszteződések, gyalogosok, tolószékesek, nagymamák, tehát különféle közlekedési szituációk, azt megoldani. Tehát az, hogy házhoz jön az autó mondjuk néhány évtizeden belül, nem tudom, de az, hogy mondjuk egy autópályán tényleg stabilon tudjon közlekedni A és B között, ez azért már elég közel van, és ugye most az új autókban ez már sokszor elérhető funkció, és egyébként egyre, tehát hogy megyünk előre az időbe, azt tapasztaljuk, hogy ezek a funkciók vagy applikációk egyébként tényleg kényelmesebbé teszik a vezetést, még azért most se az igazi mindegyik, de mondjuk már egy hosszabb, unalmas autópálya szakaszon, ha sávon belül 130-al szeretne valaki közlekedni, akkor egy ilyen adaptív tempomatnak könnyen át tudja adni a vezetés, és ezek viszonylag most már jól működnek.
Nálatok például a fejlesztésben mik mondjuk a nagyobb ilyen roadblockok, vagy mondjuk akár jelenleg, vagy mik voltak, amiken sikerült átlendülni?
Ez az adatkérdés, ez szerintem általánosan az egész iparra, meg az AI motívra is jellemző kihívás. És hát, hogy hogyan oldjuk meg, ugye egyrészt említettem ezt az adat pipeline-t, viszont itt érdemes megemlíteni a szimulátort is, mert ugye klasszikusan ez úgy néz ki, hogy tényleg felszerelsz néhány autót különböző szenzorokkal, és vezet sok-sok órát, tehát mondjuk 25 ezer órát az utakon, ezt fellannotálod, és akkor van egy olyan tanuló adathalmazod, amire tudsz fejleszteni egy olyan funkciót, ami aztán működni is fog. Így mindenféle tudás nélkül neki megyünk ennek a problémának, azt úgy érezzük, hogy ez olyan sok idő, meg energia, meg ez évek kérdése, meg nagyon sok pénz kérdése. És akkor ugye, hogy ezt hogy oldjuk meg? A szimulátort behozva a képbe, rájöttünk arra, hogy vannak helyzetek, ahol a szimulátorra, hogyha kellően szép felbontású képeket tud legenerálni, akkor tulajdonképpen ez is lehet tanító adat. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a szimulátorba leül egy felhasználó, egy jelszín felhasználó, és akkor különböző úgynevezett szenáriókat, annak a paramétereit beállítja, például az, hogy egy kocsi megy az autópályán, körülötte van valamilyen forgalom, és akkor itt tulajdonképpen minden egyes frame-et ki lehet exportálni. És akkor mondok egy példát, hogy rájöttünk arra, hogy van például egy olyan helyzet, hogy közeli autódetektálás, tehát megy az autód, és az van, hogyha túl közel kerül az előtted lévő autó, akkor ott kéne egy vészfékezést csinálnia. Erre adatot gyűjteni nem annyira egyszerű, mert hogyha tényleg nagyon-nagyon közeli képekre van szükséged, akkor hát kimész az útra, az nem annyira szerencsés, hogy annyira nagyon közel mész az autóhoz. A másik, hogy ki tudod vinni ezt egy tesztpályára mondjuk tökörre, viszont ott meg annyira steril körülötted a környezet, hogy ha már az autópályán próbálná ezt megcsinálni, a szoftver ott nem működne, és akkor azt gondoltuk, hogy hát ha ezt szimulátorban meg tudjuk kreálni ugyanezeket a körülményeket, tehát az, hogy autópályán, vagy az, hogy sima úton, de néhány autóval vagy motorral menjen közel az autó az előtte lévőhöz, és ezeket kiexportáljuk, hozzáadjuk a tanítóadathoz, akkor ez működni fog, és működött. A szimulátor erre a problémára egy jó megoldás. Azért az itt fontos megemlíteni, hogy cserébe viszont azért azt nem tudja teljesen kiváltani az, hogy a valós környezetből gyűjtsünk adatot, viszont azt találtuk, hogy okosan használva, szimulált szintetikus adatokat rákeverve a rendes valós adatra, tehát rendes valós fotókra, lehet teljesítményben egy jobb eredményt elérni. Tehát ez egy példa, ami ilyen nagy probléma volt, és úgy látjuk, hogy ezzel sikerül okosan, ügyesen és költséghatékonyan megoldani. Ez a, hát ezt minek hívjuk edge-kézeknek, vagy ilyen sarok eseteknek, amikor olyan szituáció van, amit meg kell oldani, viszont valós körülmények között nem annyira egyszerű erre adatot találni. Egyébként most mondok egy extrém példát, ilyen lehet az, hogyha valamiért az lenne a feladat, hogy zsiráfot detektáljon az autópálya közepén, akkor a szimulátorba le lehet tenni könnyen zsiráfot. És akkor azt is meg tudja tanulni. Visszatérve erre az adat pipeline-ra, ez azt is meg tudja csinálni, hogy kimegy az adat gyűjtő autó az útra, megy mondjuk 2 órát, és akkor közben, akár menet közben, vagy utólag visszanézve a felvételt, be tudsz jelölni helyzeteket, amire azt mondod, hogy hú, ez érdekes, ilyen még nincs a tanító adathalmazunkban, ezt jó lenne jobban megvizsgálni. Például, hogy ráfutottál nagyon egy autóra, ez ritkán történik, most megtörtént, jó lenne ezt látni, mert egyébként ezt a helyzetet nem tudja jól kezelni a szoftver. És a szimulátorral azt is meg tudjuk csinálni, hogy ezt a egyébként rendes kamerával felvett helyzetet utána újra szimuláljuk. Ez egyébként gyakorlatilag most már ilyen percek vagy 1-2 óra kérdése, tehát ezt nagyon gyorsan tudjuk ezt a reszimulációt megcsinálni, ezt le is védettük ezt a technológiát egyébként, ez nagyon különleges. És akkor tulajdonképpen ott a szimulátorba elő tudjuk idézni ugyanazt az állapotot, ami gondot okozott a szoftvernek, majd utána viszonylag könnyen ezt tudjuk végtelen verzióba különféle módon megjeleníteni, tehát mondok egy példát, hogyha ez megtörtént fényes nappal, hogy ráfutottunk nagyon az autóra, akkor a szimulátorban az egy gombnyomás, hogy akkor történjen meg ez éjszaka, vagy történjen meg a városon belül, vagy történjen meg hóesésbe, vagy történjen meg esőbe, ami azt is jelenti, hogy akkor nem csak a nap fényes, szép időben autópályán fogja tudni felismerni a szoftver, hanem minden más környezeti tényező mellett. És ez egyébként egy olyan valami, aminél azt látjuk, hogy ha nem lenne meg mindez a termék, amiről beszéltünk, akkor nem is tudnánk megoldani. Szóval összefoglalva most minden, amit mondtam, ugye az volt a kérdés, hogy mik a nagy problémák, amire tudtunk már megoldást találni. Összefoglalva azt tudnám mondani, hogy ez a kellően divers és jó minőségű adatkérdése, ami az egésznek az alapja, ez egy nagy probléma mindenkinek, és azt látjuk, hogy ezekkel a példákkal, amiket említettem, hogy tényleg sikerült olyan megoldásokat találni, hogy hatékonyan és gyorsan tudunk megoldani egy csomó helyzetet, ami lehet, hogy másoknak nem is sikerül, vagy csak nagy költség vonzat, vagy erőforrás vonzatárán.
Tehát akkor jól érzem, hogy igazából volt egy kiinduló kor probléma, és akkor amikor mentek bele mi egyre mélyebben ebbe a problémába, akkor kijön, hogy hú, akkor ez kinemik egy jobb szimulátor. Akkor megcsináljátok, és akkor rájöttek, hogy de erre a piacnak amúgy erre önmagában is szükség van, és akkor abból leszünk az AI-szém. És akkor ahogy mentek előre-előre, és egyre több adatot akartak feldolgozni, akkor mi jöttök bele ezekbe a problémába is egyre jobban.
Igen, egészen pontosan, és egyébként ez abban is segít nekünk, hogy például vannak, most a szimulátorra visszatérve, vannak olyan startupok, akik csak szimulátort fejlesztenek magába, ami egyébként jó, de honnan tudod, hogy annak a szimulátornak mit kell ahhoz tudnia, hogy azért aztán egy vásárló fizessen, és ebben van egy olyan előnyünk, hogy nekünk van egy önvezető szoftverfejlesztő csapatunk, akik kimennek napi szinten az utakra tesztelni, és tudnak visszajelezni olyan helyzeteket, problémákat a szimulátoros csapatnak, amit gyakorlatilag így napon belül aztán azt tudják mondani, hogy jó, hát ezt belefejlesztjük a szimulátorba, és innentől kezdve már van egy versenyelőnyünk, hogy egy olyan szimulátorral tudunk kimenni a piacra, amire azt tudjuk mondani, hogy hát volt ennek egy kvázi belső ügyfele az AI Drive személyében, És nyilván ez nem jelenti azt, hogy az ügyfelektől ne jönne még aztán másik sokféle igény, viszont ezeknek egy részét ezt már előre mi is úgymond megtaláltuk, belefutottunk, szenvedtünk vele, majd találtunk rá egy megoldást, és azt tudjuk mondani, hogy ezáltal itt nekünk ez már kész van, még lehet, hogy egy másik szimulátor fejlesztő startupnak ez még nincs meg.
És amikor az autóknak igazából a szenzorairól beszélünk, akkor ti csak kamerákkal, vagy radar, lidar, vagy milyen szenzorszettel próbáljátok meg?
Cég alapítás óta egy ilyen alapfilozófia, hogy olcsó szenzorokkal próbáljuk ezt megoldani. Visszakanyarodva kicsit ezekre a robotaxikra, ugye ott említettem, hogy ott az üzleti modellbe belefér az, hogy nagyon drága szenzorokkal dolgoznak. Ezért van az, hogy ők alapvetően a lidarra, erre a lézeres szenzorra tudnak támaszkodni. Ezeknek az ára most még több tízezer dollár darabjának. Nyilván, hogyha ezt egy tömeggyártott autóba beletennél egy ilyet, akkor az annyira felvinné az árát, hogy azt nem is biztos, hogy megvenné valaki. Úgyhogy ezért az a filozófia, hogy a lehető legolcsóbb szenzorokkal, tehát alapvetően kamerákkal dolgozzunk, és akkor ezt egészítjük ki ultrahangszenzorral, illetve radarral. Egyébként egy érdekes példa, hogy a Tesla is ezekkel a szenzorokkal dolgozik, pont emiatt is, mert ott is az a filozófia, hogy minél kisebb darab számú és relatív olcsó szenzorral próbálják ezt megoldani.
És ezek a szenzorok akkor ugyanúgy vannak szimulálva például a szoftverben?
A szimulátorban?
Igen.
Igen, igen. Ez meg a másik erőssége a szimulátornak, hogy egyébként ezeket a szenzorokat szerencsére vannak jól képzett mérnökeink, akik a szimulátorban ezt tudják modellezni. És erre is tudok mondani egy jó példát, egyszer jött egy ügyfél, aki az AI Drive-ot szerette volna implementálni a saját autójában, de még annyira a fejlesztés elején volt, hogy azt nem tudta, hogy milyen és hány szenzort, illetve hova helyezzenek majd el az autóban, és ezt is a szimulátorral könnyen tudtuk modellezni, ugyanis az autójukról már volt egy prototípus, ennek elkészítettük a megfelelőjét a szimulátorba, és ott tulajdonképpen ilyen drag-and-drop módon bármennyi kamerát, vagy bármilyen szenzort, akár lidar, radart is el tudunk helyezni, és aztán tudjuk azt vizuálisan mutatni, hogy ha egy ilyen felbontású kamerát ide teszel, akkor ezt meg ezt fogod látni, és már csak így szemre is látszik, hogy hova érdemes, vagy hova nem érdemes tenni, vagy hogy egy 60 fokos kamera az elég lesz-e, vagy esetleg egy nagyobb látószögre van szükség. Tehát igen, és hogy ehhez kell az is, hogy legyenek megfelelő szenzormodelljeink a szimulátorban, de szerencsére vannak, és egyébként ezt is folyamatosan fejlesztjük, mert azért rengetegféle szenzor van. Most említetted a kamerát, de abból is van többféle, hogy ilyen széles látószögű, sima kis pinhó kamera, vagy van a lidar, van a radar, van az ultrahangszenzor, vagy akár vannak most már ezek az úgynevezett termálkamerák, amik más elven működnek, és tulajdonképpen ezek közül, amiket felsoroltam, amiket használ az autóipar, ezt mindet tudjuk modellezni, és egyébként ez is egy viszonylag előnynek számít, hogy ez mind elérhető gomnyomással a szimulátorban.
És akkor a szimulátorban a szenzorok, a többi autó is, hogyha például mozog, akkor azt a radar le tudja képezni, tehát tudja azt is szimulálni, tehát nem csak az, hogy van a maga a szenzor, hanem a környezettel igazából reagál is.
Abszolút, igen. Igen.
Ez mondjuk azért eléggé komoly előny lehet, igen.
Igen, igen.
És például akkor egy autógyártónak nem csak abban tudtok segíteni magában a szoftverben, hanem végül is most már az autónak magában akkor a megtervezésének ezekben a részeibe is szoktatok segíteni?
Hát az autó megtervezésében nem. Ugye mit értünk alatta, tehát az, hogy hogyan nézzen ki az autó, milyen legyen a dizájn, abban nem, viszont abban, hogy a szenzorok hol legyenek elhelyezve, amik kellenek, vezetés, automatizált vezetés funkciókhoz, vagy önvezető funkciókhoz, tehát hogy mondjuk a kamerát hova helyezzel a szélvédő mögött, ebbe tudunk segíteni. Ez persze nem azt jelenti, hogy mindenki szeretne a mi segítségünkre hagyatkozni, mert van olyan is, aki kész koncepcióval jön, hogy itt lesz egy ilyen kamera, ott kettő másik amolyan, és akkor erre hozzatok megoldást, ez is egy opció, de hogyha azt mondják, hogy még ez nem eldöntött kérdés, és meghallgatják szívesen a mi javaslatunkat, akkor tudunk ebben ilyen tanácsadói segítséget nyújtani.
Ami benne mindig egy kérdésként felmerül, hogy a kamerák előtt, hogyha az üveg koszosodik, akkor azzal például mi szokott történni, vagy az nem okoz a problémát?
De egyébként ezt is tudjuk szimulálni, ez egy viszonylag új feature a szimulátorban, és autógyártók kérdezik, hogy ezt tudjuk-e szimulálni, mert hogy ez egy valós probléma. Hát... igen, hogyha bekoszosodik a kamera, mi nem tudunk vele mit kezdeni. érdekesség, hogy vannak startupok, akik azzal foglalkoznak, hogy hogyan lehet ezeket a szenzorokat, tehát mondjuk a kamera lencsét megtisztítani, úgyhogy ne neked kelljen mondjuk, mint vezető kiszállnod és megtisztítanod minden egyes alkalommal, de szóval röviden a válaszom az az, hogy de ez probléma, viszont ez nem a mi asztalunk, hogy ezzel foglalkozunk, az a viszont igen, hogy fel kell ismerni a szoftvernek, hogy ott van mondjuk egy kosz, és akkor bizonyos mértékig ő még fogja tudni csinálni az önvezetést, viszont egy pont után, hogyha már semmit nem lát, akkor viszont azt kell mondani, hogy innentől az önvezetés úgymond megáll, és át kell venni a sofőrnek a stafétát, úgymond.
Vagy meg kell állni, és letisztítani.
Vagy meg kell állni, igen, igen.
És mondjuk időjárási körülményekben mennyire extrém körülményekig lehet elmenni mondjuk akár mondjuk a jelen technológiákkal?
Egészen extrémig. Nyilván ez is olyan, hogy azért, ha az ember csak magára gondol, hogyha van, mész mondjuk az M7-esen nyáron a Balatonra, süt a nap, tudsz vezetni szépen, viszont azért van az a helyzet, amikor leszakad egy akkora eső, hogy annyira intenzív maga az esőcseppeknek az esése, hogy már a szélvédőn se látsz ki, és igazából tök mindegy, hogy milyen fokozatra kapcsolod a...
Ablaktörlőt.
Ablaktörlőt, az se fog segíteni, és akkor meg kell állnod. Tehát a szoftver azért ilyen limitációkba bele tud futni, de nyilván ezt is kell tudni legalább olyan szinten kezelni, amit te is említettél, hogy akkor itt álljon meg az autó, és akkor ne menjen tovább. Egyébként ezen túlmenően legutóbbi, vagy egy néhány hetes példa, hogy egy autógyártó elkezdett érdeklődni újra, hogy dolgozna szívesen velünk, és az volt az ötlet, hogy amikor megérkeznek, akkor a reptérre menjünk ki értük autóval, és akkor önvezető módba legalább egy szakaszon bevigyük őket, megmutatva egyébként ezt az adat pipeline-t is, és minden a tervek szerint alakult, egyet leszámítva, hogy az elmúlt hónapok legnagyobb esője szakadt akkor le, de működött. De működött, és ez egyébként számunkra is egy kicsit meglepő volt, viszont
ez egy jó demo volt.
Neki, mert ez egy jó demo volt, és azt tudtuk mutatni az ügyfeleknek, hogy nem csak tökéletes körülmények között működik, hanem hát most jó, ez mennyire extrém, valamennyire az körülmények között is megállja a helyét.
És például az autóiparban, az elektromos autó, benzines autó között ti hogy látjátok, hogy tényleg minden el fog tolódni az elektromos autózás irányába, vagy számotokra ez igazából irreleváns?
Számunkra igazából ez irreleváns. Tehát nekünk az a lényeg, hogyha az önvezető szoftverről beszélünk, hogy az a komputer, amin elfut a szoftver, az belekerüljön az autóba. Nyilván bizonyos jeleket, amikor kiad a szoftver, akkor ismernünk kell, hogy milyen olyan komputerek, vagy csipek, vagy vezérlők vannak az autóban, amik felveszik ezt a jelet, vagy aztán használják valamilyen döntéshozatalra, de ebben nem nagyon befolyásoló tényező az, hogy elektromos vagy benzines autó. Egyébként pont a szimulátorban azért ott egy kicsit más a járműnek a dinamikája, ott van ennek jelentősége, de magát az önvezető szoftvert illetően nekünk igazából mindegy, meg mind a kettőt is meg kell tudnunk oldani.
És az AI Drive, az nem tudom, hogy jelenleg már van-e bármilyen autóban, vagy mikor várható, mikor az első ez megjelenik?
Még olyan autóban nem találod meg, ami tömegesen le lett gyártva és megy az utakon. A előre haladottabb projekt, amiről tudunk beszélni, ez a Sony projekt. Ugye, amint említettem, ez másfél éve lett bejelentve, és a Sonynak ez a prototípus autója jelenleg is Ausztriában és Magyarországon is tesztelés alatt áll. Egy autóipari ilyen gyártási projektnek az előkészítése, tervezése onnantól, hogy lesz egy prototípus autód, azt kiteszed, és gyártásba megy, ez azért ilyen 3, de inkább 5 év, vagy akár több is. Ennél fogva még nem tudjuk azt mondani, hogy jövőre már legördül az első ilyen autó, de bízunk benne, hogy a következő évek során már erre is lesz példa.
És ott például várható-e, vagy kikötöttétek-e, hogy mondjuk az adatokat küldje vissza, vagy software update-el lehessen update-elni majd az AI Drive-ot, vagy ebbe semmi megkötést igazából nem csináltok?
Azért az adat az egy nagy kincs, ezt belátják az ügyfeleink is. Ez mindig egy tárgyalás kérdése, hogy ki mit szeretne az adattal kezdeni, azért alapvetően szeretnék megtartani, mert nyilván azért, mert van ennek egy értéke, ugye pont azok miatt, amit mondtam, hogy a hozzá, tehát az egésznek az alapja az adat, és éppen ezért, hogyha valakinek van jó minőségű felannotált adat halmaza, akkor azt szeretné, hogyha a saját tulajdonában állna. De ez mindig egy tárgyalás kérdése, hogy ki a nap végén az adat. Viszont azt már egyre többen elvárják, hogy automatikus szoftver frissítés, ez az úgynevezett OTA over the air update meg tudjon történni. Emiatt aztán nyilván, hogyha ezt mi tehát, hogyha az a kérés, hogy ezt az AI motív vállalja, akkor viszont szükségünk lesz adatra, ennél fogva kell hozzáférés nekünk ahhoz, hogy ezeket a frissítéseket aztán meg tudjuk csinálni.
Most az elmúlt időszakban elég, ugye az autóipart érintette chiphiány, Covid, ukrán háború, elég sok minden, ez titeket mennyire érintett, vagy mennyire befolyásolt titeket?
Nagyon. Nagyon érintett. Nem is feltétlen direktbe, hanem inkább így áttételesen, mert sajnos az történt, meg történik ilyenkor, amikor a világgazdaságban van egy sok, és az érinti az autóipart, hogy olyankor elkezdik mondjuk a beszállítóik felé a megrendeléseket visszavágni, leállítani a fejlesztési projekteket, kicsit lelassítani, vagy eltolni néhány évvel. Ezt tapasztaltuk mi is. A félvezető gyártás tekintetében az pedig napi szinten probléma még a mai napig. Itt is tudok egyébként egy érdekes történetet mondani, amikor az AI veres csapat tervezte az adott nyomtatott áramkört. Akkor korábban ugye az szokott lenni, hogy megtervezik az adott programmal, és akkor nyilván egy ilyen nyákhoz kell majd neked különböző ellenállás, különböző kis mikro alkatrészek, amik egyébként ilyen néhány dolláros vagy centes tételek, amit kis túlzással Amazonról bármikor le tudsz rendelni. És tavaly voltak olyan időszakok, amikor azt mondták, hogy már magát a tervezés folyamatát is úgy csinálták, hogy amikor az adott helyre nekik be kellett mondjuk tervezni egy ellenállást, akkor egyből megnézték, hogy milyen típusú ellenállás elérhető egyáltalán megrendelésre. Abból dolgoztak, ami elérhető volt, és abban a pillanatban azt meg is rendelték, hogy jó esetben az mondjuk 6 hónap múlvára, ami azért egy elég erős, tehát nem az, hogy egy hét múlva megérkezik, hanem simán voltak ilyen tényleg több hónapos szállítási idők megérkezzen, és aztán majd el lehessen kezdeni a nyomtatott áramkörnek az alkatrészének a beültetését. Tehát ilyen szinten egyébként érint minket, illetve itt is azért azt látjuk, hogy igen, hogyha ugye chip, vagy valamilyen kompjúteren működik a szoftver, hogyha azt a kompjútert nem kapjuk meg, vagy a mi ügyfeleink, azaz az autógyártók nem tudnak bele megfelelő mennyiséget rendelni, akkor ezt el tud tolni egy egész projektet x hónappal vagy évvel. Tehát összességében igazából érintett minket is, inkább indirekt módon, abból kifolyólag, hogy a mi ügyfeleinknél is lelassultak ezek a folyamatok.
Ugye azt említetted, hogy több mint ugye 190 ugye mérnökökből álló ugye csapatotok van. Hogyan sikerült ekkora bázist felépíteni, és hogyan sikerül ezt egyben tartani, vagy mennyire nehéz ezt menedzselni, és folyamatosan bővíteni?
Ezért nem én felelek. De ugye, ahogy említettem, a Kishonti Lászlónak volt az előző cége, ahol úgy tudom, ilyen 50-60 fő dolgozott nagyságrendileg, meglehetősen specifikus tudással, tehát itt voltak nem feltétlen általános programozók vagy fejlesztők, akik ismernek mondjuk egy programnyelvet, hanem például GPU programozók, ez mondjuk a Szilíciumvölgyben nem annyira ritka, viszont Magyarországon nem annyira nagy ezeknek a fejlesztőknek a, hogy mondjam, a bázisa. Viszont ott sikerült több tíz ilyen embert összegyűjteni, akiknek meg volt ez a specifikus tudása, és tulajdonképpen az AI motiv, amikor elkezdődött, ennek a csapatnak a nagy része át is került a cégbe, egyébként ők lettek később javarészt az AI szímes csapat. Egyébként ez is egy érdekesség, hogy innentől kezdve maga a szimulátor már egy több év tapasztalattal indult, pedig kvázi úgymond nulláról, vagy amikor az AI motiv elindult és 0 éves volt, akkor ugye ez egy kicsit ilyen ellentmondásos, hogy de már van egy olyan csapat, aki egyébként ért ehhez, meg a 3D modellezéshez, grafikus kártya a fejlesztéshez. És aztán, hát én amikor a céghez csatlakoztam, az 4 éve volt, akkor szerintem már a cég az hát ilyen 100 fölött biztos, talán ilyen 120 vagy 140 főt alkalmazott. És egyébként azért azt látjuk, hogy Igen, jó fejlesztőket, jó szakembereket találni nem feltétlen egyszerű, viszont amikor sikerül bejelentenünk egy-egy ilyen nagyobb projektet, hogy a Sonyval tudunk együtt dolgozni, akkor azért azt látjuk, hogy, hogy a jelentkezés is úgy intenzívebb lesz, amikor ennek van egy ilyen nagyobb sajtóvisszhangja, és azt látják a potenciális jelentkezők, hogy itt érdekes technológiákon lehet Magyarországon dolgozni, ami egyébként meglehetősen ritka. Nyilván ennyi embert egyben tartani, menedzselni nem feltétlen egyszerű, viszont talán ez a kulcs, hogy, hogyha érdekes technológiákon, ami tényleg a világ színvonalába tartozik a maga területén tudnak dolgozni, az egy nagy húzóerő, vagy egy nagy hívószó, vagy egy erős hívószó tud lenni sokak számára. És egyébként érdekesség itt is, hogy most már több külföldi kollégával is dolgozunk együtt, korábban a külföldi irodákban voltak alapvetően külföldi kollégák, de most már a magyar irodában is van ilyen, ami egyébként azért érdekes, mert így nyilván kicsit diverzebbé válik a csapat is, illetve a céges kultúra is.
Például idehaza mennyire van ennek mondjuk oktatási alapja, vagy mennyire van az, hogy jön hozzátok egy mérnök, akkor mindent mondjuk nektek kell kb. Nulláról megtanítani?
Azt látjuk, hogy az egyetemekről kikerülő fejlesztők rendelkeznek olyan tudással, ami akár egy az egyben transferálható. Egyébként nagyon sok diákunk, illetve gyakornokunk is van. A BM-en is lehet, amennyire tudom, tanulni gépi tanulást, vagy akár gépi tanulással történő képeknek a feldolgozását. Nyilván, hogyha ilyen gyakornokokat sikerül felvennünk, akkor ők azokon a projekteken, amiken dolgoznak a gyakornoki idejük alatt, akkor tulajdonképpen megszerzik azt a plusz specifikus tudást, ami kell a napi szintű munkavégzéshez. Szerintem nem feltétlen speciálisabb, mint sok más cégnél, hogyha van egy alaptudásod, akkor a cég specifikus részét könnyen hozzá lehet tanulni, tehát én azért nem gondolom, hogy minden egyes újonnan felvett mérnökre hónapokat kéne a plusz tréningre rászenni. Szerintem az alapkészségeknek az oktatása az megfelelő, legalábbis ezt tapasztaljuk.
Tehát akkor ide haza már a mesterség és intelligencia oktatása is egyre inkább elterjedőben van, hogy akkor ezzel igen, hosszú távon remélhetőleg nem lesz probléma.
Igen, azt hiszem, nem mondjuk, hogy nagyon bő még ez a bázis, de azért azt látjuk, hogy halad és fejlődik, aminek örülünk.
Több elég érdekes ilyen AI projekt is van a világban, mint nem tudom, hogy a DALL-E, vagy a Copilot, GPT-3, nem tudom. A DALL-E az például beírsz neki egy szöveget, és rajzol bele egy nagyon realisztikus képet. És igazából bármilyen szöveget írsz, az nagyon-nagyon meglepően jó képeket ír igazából belőle. Van mondjuk a Copilot az például a kódolás segíti. És ahogy írja az ember a szöveget, folyamatosan egészíti ki igazából a kódot, és elleg az ő statisztikáik szerint most már a kódnak kb. 40%-át kiegészítve írja mondjuk egy ilyen, olyan programozó, aki ezt használja, és a GitHub azt szeretné elérni, hogy ez 80%-ra felmenjen, ami azért így megdöbbentő magas. A GPT-3 azt meg arra használják, a OpenAI adta ki, hogy ilyen szöveggenerálásra. Tehát, hogy az kódtól kezdve igazából cikkeken át igazából bármit lehet írni. Tehát, hogy vannak olyan szerintem ilyen AI megoldások a világban, ami szinte már ilyen megdöbbentő, hogy egyáltalán létezik, hogy ezekről nektek, ezért volt szerintem érdekes, mert aki itthon talán ilyen szinten foglalkozik AI-jal, azt talán ti vagytok, hogy nektek ezekről mi a véleményetek?
Igen, egyébként ezeket követjük. Nyilván most, amiket említette, részben kapcsolódik csak ahhoz, amivel mi foglalkozunk. Egyébként követjük őket, főleg azokat, ami jobban érinti a mi fejlesztéseinket is. Például egyébként a Waymo-nak, vagy akár másik amerikai versenytárs startupoknak vannak néha olyan bejelentései, vagy az ő fejlesztői konferenciákon olyan megoldásai AI alapon, ami mondjuk szintén megdöbbentő, például, hogy sima videófelvételből kameraképek alapján tudnak ők is olyan 3D-s virtuális környezetet csinálni AI-jal, ami lehet, hogy másoknak, vagy fejlesztő csapatnak több hetébe több embert alkalmazva telne. Számunkra egyébként ez is kellően döbbenetes, hogy azt mondjam. De igen, tehát, hogy ezeket alapvetően követjük, nyilván rendkívül szerteágazó ezeknek a fejlesztése, ami üdvözlendő, és amiből azt látjuk, hogy tudunk tanulni, azt azért igyekezzük még jobban követni, vagy akár beemelni, vagy abból ötletet meríteni a napi fejlesztéshez.
A utolsó ilyen kérdéskör, meg hogy hogyan látod a AI Motive-nek a jövőjét, vagy mondjuk az elkövetkező néhány évben, hogy esetleg ugye most bejelentették az adatpipeline, de hogy elkövetkező néhány évben mi az, ami esetleg várható?
ez az egész piac rendkívüli mértékben napi szinten változik, tehát ez tulajdonképpen 2015 óta, amikor meg lett alapítva a cég, ezt látjuk, és persze tudjuk, ezt sokan mondják, de hogy tényleg azt látjuk sokszor, hogy bejön mondjuk akár egy ügyfél is, először valamit szeretne, aztán az két hónap múlva nagyon megváltozik, vagy akkor kitalálja, hogy ezt mégis mással csinálna, aztán akkor két év múlva visszajön, hogy ja, az a más, az mégse elszállította azt a megoldást, hogy akkor esetleg mutassuk már meg, hogy mi fejlődött menet közben. Tehát, hogy mi lesz a jövő, ezt emiatt így nehéz megmondani. Amit most látunk, hogy szerencsére egyre nagyobb komoly érdeklődés van a termékeink iránt, ami érdeklődés alatt azt értjük, hogy akár a szimulátort, vagy az adott pipeline-t, vagy az AI drive-ot ténylegesen a folyamataikba szeretnék beépíteni, vagy a termékfejlesztésükbe szeretnék beépíteni ezek a cégek. És azt látjuk, meg abban bízunk, hogy a következő években egyre több ilyen projekt lesz, és hogyha egyre több ilyen projekt lenne, az azért is lenne előnyös a cég számára, mert akkor további fejlesztőket tudnánk felvenni. Viszont ami fontos, hogy eddig azért alapvetően egy fejlesztőközpont voltunk, és azt látjuk, hogyha mondjuk lenne egy ügyfélprojekt, arra kellenek dedikált mérnökök. És ugye nyilván itt egy nagy kérdés, hogy ezt hogy oldod meg, hogy egy alapvetően fejlesztés alapú cégnél a fejlesztés megmaradjon, mert hogyha minden addigi mérnököt ráteszel egy ügyfélprojektre, akkor ugye kvázi a fejlesztés megáll, mert annak az ügyfélnek a projektje van kiszolgálva. Látjuk ezt a helyzetet, vagy ezt a lehetőséget, és igyekszünk arra figyelni, hogy ez a fejlesztés, ez az R&D központúság megmaradjon, hogy legyenek olyan csapatok, akik azzal foglalkoznak, hogy a legújabb technológiákat fejlesztik, tesztelik ki, hogy aztán a későbbiekben ezek megfelelően optimalizálva és fejlettebbé téve aztán tényleges termékekbe kerüljenek bele. És tehát igazából ezt látjuk a jövőnek, hogy talán egyre több cég felismeri azt, hogy a mi termékeink vagy megoldásaink vannak annyira fejlettek, hogy ezt tényleg tudják használni. Lehet, hogy ez nekik is előnyösebb, mint hogy teljesen a nulláról elkezdjenek egy ilyen csapatot felépíteni, és ugyanazt az utat ugyanannyi idő alatt bejárni, mint mondjuk mi tettük, ezzel egyébként versenyhátrányra téve szert a többiekhez képest, és nyilván, hogyha ez megtörténik, akkor akár a nemzetközi terjeszkedésünk is intenzívebb lehetne.
Utolsó kérdés, amit mindig felszoktam tenni, hogy ha valaki most nagyon érdeklődik a podcast után irántatok, akkor hol tud benneteket követni, hogy melyik a legalkalmasabb felület?
Egyrészt jó, ez lehet, hogy ilyen old school-nak hangzik, de a honlapunkon igyekszünk az legújabb fejlesztéseinkről is mindig írni valamit, videót készíteni, tehát az alapvetően egy friss csatorna, illetve a LinkedIn vagy különböző social media csatornák, mint Instagram vagy Facebook is megtalálhattok minket, tehát a LinkedIn a másik, ahol heti vagy két heti rendszerességgel próbálunk valamilyen tartalmat közölni az éppen aktuális fejlesztéseinkről.
Tósoki Dániel, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm én is a meghívást.
Amennyiben tetszett az adás, akkor kövessetek minket TikTokon, Facebookon, Instagramon, Spotify-on, Apple Podcast-en és Google Podcast-en. A következő adásra még a viszont hallásra. Sziasztok!
Sziasztok!